Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Hangtörténetek című műsorunk 120. epizódjához érkeztünk 2025. április 12-én, ami hát a 12 fokú rendszerben is egy 10-es szorzót jelent, vagy úgy is mondhatnám, hogy ha havonta lenne műsorunk, akkor már 10. éve gyártanánk, vagy készítenénk ezt a produkciót. Mai adásunkban is sok szeretettel köszöntöm állandó zenész szerkesztőnket, dr. Szabó Attilát. Szervusz, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok, köszönöm szépen, jó. Észrevettem már, hogy te nagyon szeretsz a számokkal bibelődni. Hát azt meg tudnád-e mondani most gyorsan fejből, hogy mondjuk ha a Jupiteren vagy a Neptunuson volnánk, akkor a heti műsor az hogy jön neki?
Még kevésbé gyorsan se tudnám megmondani.
Maradjunk akkor a megszokott helyünkön. Luigi Rossit hallottuk, két, pontosabban három hölgy énekelt. Luigi Rossi olasz késő reneszánsz korabarokk zeneszerző volt, korai olasz opera egyik jelentős szerzője. Ő szíve szerint több operák írt volna, csak hogy abban a szerencsétlen korban élt, ellenreformáció idején és az azt követő 30 éves háború alatt, amikor bizony az olasz közéletben nem nagyon tűrték meg még az opera szerzést, egyáltalán az operát, abban az időben az oratóriumot, a kantátákat, a mindenféle ilyen egyházi vokális műveket vártak el a szerzőktől. Maga 8. Orbán pápa, ez a furcsa, sok mindenbe tehetséges, ugyanakkor nagy politikai ellentmondásba keveredő pápa, hát őt tiltotta meg személyesen neki, hogy többet operát, sőt elkobozták az egyik kéziratát, opera kéziratát. Így aztán maradt a sok száz kantátával és oratóriumokkal. Ezzel együtt az egyik talán legsikeresebb operája, amit a francia királyi udvarnak írt, az Orfeo, hirtelen nagyon híres lett és közkedvelt. Ugye múltkor említettük, hogy az Orfeusz és az Euridiké hát, motivumát, tematikáját azt előszeretettel dolgozták fel a késő reneszánszban és a barokkban. Nagyon sok ilyen operát ismerünk. Hát ez volt az egyik, ez a Rossi féle. Az életéről elég sokat tudunk. Nápolyban tanult, aztán Firenzében, Rómában fordult meg. Legtöbbet talán Rómában tevékenykedett, többek között az akkori pápa, tehát a 8. Orbán pápa családjának volt zenésze. De Svédországban is megfordult, és egyik rájellemző, vagyis mondjam én, vokális forma, az a kantáta három énekhangra, vagy két énekhangra. Most éppenséggel három énekhangra, három szopránra hallottunk egy kantátát, aminek a címe Piango, Prego e Sospiro volt. Ez ugye úgy jönne magyarul ki, hogy sírok, imádkozom és sóhajtozom. Három nagyszerű szoprán énekelt, Suzy LeBlanc, Emily van Evera és Päivi Järvjö. Päivi Järvjö finn nemzetiségű, Emily van Evera amerikai szoprán, Suzy LeBlanc kanadai francia. Na most a kanadai franciák az egy egészen különös társaság, muszáj egy pár szóval megemlékezzek róluk. Ők úgy emlegetik magukat, hogy Acadien, akádiaiak. Rögtön eszünkbe jut, hogy a Louisianai, tehát az Egyesült Államok déli államának a franciái, akik ha nyelvükben nem is, de még valamennyire öntudatukban megvannak, azok pedig a Cajunnak mondják magukat franciául, illetve Cajun angolul. Most ez érdekes, mert valójában az elnevezés az Arkádiából jön, híres görög tartományról, ami valahogy az európai, is mondjam én, gondolkodásban úgy állandósult, mint a költők, meg a szépség, meg a harmónia hazája. Mondjuk nagyjából megfelelne neki például Toszkána, az olasz csizmáról. Ebből az Arkádiából jöhetett ugye az Akádia nevű név, amit a franciák adtak saját maguknak, pontosabban az általuk elfoglalt területeknek, még az angolok előtt, ugye, tehát ez a mai Kanada keleti része. Aztán történt egy ilyen, hát elég tragikus, tulajdonképpen a modern kor egyik legszerencsétlenebb etnikai tisztogatása, úgy is lehetne ezt mondani, amikor is az angolok kipakolták a franciákat, az akádiaiakat onnan sok helyre, hát többek között ugye Louisianába is. Én azt hiszem, hogy ezzel tulajdonképpen nagy mértékben megerősítették az ottani franciáknak a nemzeti öntudatát. Az az igazság, hogy aki egy kicsit is olvasott Kanadáról, vagy járt arrafele, azt tudhatja, hogy a kanadai franciák azok szörnyen nacionalisták. Állandó tengelyen áll az ők elszakadásuk Kanadától. Tehát ezt évtizedek óta, sőt lehet, hogy még régebb, talán évszázadok óta, szó van arról, hogy a franciák külön államot alapítsanak. Na mindegy, tehát ebből a régi francia mentalitásból jött Suzy Leblanc, aki viszont a nacionalista úrokon túl talán fontosabbnak tartja azért a saját hangszálait, és egy nagyszerű hangú és képzettségű szoprán, aki elsősorban régi zenét, tehát reneszánszt és barokkot énekel. Tehát a három hölgyet hallottuk, egy római kantátát énekeltek Luigi Rossitól. A banda, aki kísérte őket, az a Tragicomédia nevű banda, akit Stephen Stubbs lantos vezet. Következő zenénk egy kicsit későbbi, ez már teli barokk, Henry Purcellnek, az angol barokk nagy zeneszerzőjének egy csodálatos félóperája, tehát ez nem teljesen meríti ki az opera minden ismérvét. The Fairy Queen, tehát a tündér királynő volna a magyar címe. Ennek is egy áriája, Oh, let me ever, ever weep, tehát ó, hagyjatok örökkön, örökkön sírnom, zokognom, kb. Így jön neki magyarul. Ennek az operának igen különös története van. Tudjuk, hogy Purcell fiatalon 35 évesen halt meg, ezt 32 évesen adták elő ezt az operát, és aztán halála után el is veszett az opera partitúrája, és több mint 200 évre rá, amikor a 20. század elején került meg, többfajta verzióban, interpretációban is hallható. Én elég sok változatot hallottam. Én a legszebbet, a számomra a legszebbet választottam ki. A szoprán az valami egészen különlegesen szép szoprán, amerikai, Sylvia McNair, aki csodálatosan énekli, és a Concertus Musicus kíséri, Nikolaus Harnoncourt úr vezényletével. Ez a légies, csodálatos, majdnem földön túli hangulat, amit áraszt a Concertus Musicus előadásában, ugye Harnoncourt úrnak és Sylvia McNairnek köszönhetően, ez a zene, ez késztetett engem arra, hogy a feleségemnek, Tündérligeti Tündének ajánljam ezt a zenét. Annyit tennék még hozzá az operához magához, hogy a Shakespeare-féle Szent Iváni álom alapján írta ismeretlen szerző a librettót. Hallgassuk tehát Purcelltől Tündér királynő operájából az egyik, hanem a legszebb áriát. Oh, let me ever, ever weep. Thank you.
Harry Purcell tündérkirálynőből hallottunk egy áriát gyönyörű előadásban, és hazai vizeken folytatjuk, amennyiben Liszt Ferencet magyarnak valljuk.
Igen, magyarnak valljuk, a szlovákok szlováknak vallják, az osztrákok osztráknak, pontosabban a német nyelvűek németnek, de azért az európai konszenzus eléggé egyértelműen az én tudomásom szerint az, hogy mégiscsak magyar volt. Őneki az a helyzet, hogy itt nem is a vérség számít annyira, mert hogy az édesapja magyar volt, az édesapja osztrák volt. Lényegében európai polgár volt, azt hiszem az egyik első igazán kozmopolita európai volt. És ő mindenütt magyar útlevéllel járt, ugyanis neki nem volt más állampolgársága, pedig lehetett volna francia is, meg osztrák is. Ő magyar állampolgár volt, és mindenütt magyarnak mondotta magát. Kérdezték akkor is, ezt valóta. Az valóban tény, hogy későn tanult meg magyarul, de hát ez nem egyedi dolog, ugye. Ez egy meglehetősen szabadelvű világ volt, ez a 19. század, és ez belefért. Tehát a magyarkodása a Liszt Ferencnek nem a Bajuszpedrésben is a csikóbörös kulacsból való kortyolgatásban merült ki, hanem abban, hogy csodálatos zenét írt, és Európa és a világ zenét gyarapította. Én ezt így fogom fel. Ezt a zenét, amit hallani fogunk, a Cantantibus Organist, ezt 1860-as években írta, amikor ő már megtért, úgymond, tehát ez az a korszaka neki, amikor felöltötte az abbé palástot. Tudjuk, hogy nagy csapások érték ebben az időszakban. Meghalt a fia, ugye Dániel fia TBC-ben 20 évesen. Meghalt egy kislánya, Blandin, és ugye a másik kislánya Kozimával is számára elfogadhatatlan változások történtek, ugyanis összeállt, ugye, férjasszonyként Wagnerrel. Liszt Ferenc, aki mélyen vallásos volt, és ugye katolikus, és ebben az időben már ő is a fiatalkori vületéből egy kicsit alább hagyott. Ezek a dolgok nagyon megtörték őt. Ezt a zenét, ezt nagyjából ennek hatására írta, de nem a szomorúság vagy a megtörtség zeng ki ezekből a hangokból, hanem inkább valamilyen fajta fenköltség. Ezt a zenedarabot Szent Ceciliának ajánlotta, tudva levőleg ő volna a zenészek és az egyházi zenészek védőszentje. Mi Takács Nagy Klára nagyszerű hangjával fogjuk hallani, valamint a Magyar Rádió és Televízió énekkara és szimfonikus zenekara Ferencsik János vezetésével. Ők fogják nekünk eladni. Lemezről szól felvétel, és sajnos egy helyt pattan egyet, de az az igazság, hogy messze a legjobb felvétel, ami rendelkezésemre áll, több közül választottam ki. Ennek a pattanásnak ellenére ezt a felvételt Ferencsik János, be kell valljuk, hogy erre nagyon sokszor rájöttünk, hogy a 20. század egyik legnagyobb zenésze és karmestere volt. Hallgassuk tehát Liszt Ferenc Cantantibus Organisát.
Liszt Ferenc Cantantibus Organis című művéből hallhattunk egy részletet, Ferencsik János vezényelt. Körülbelül a műsor felénél vagyunk időben, úgyhogy még sok szép zene vár ránk, többek között egy Csajkovszki vonós hatos.
Igen, egyetlen vonós hatosa a D-moll, aminek alcíme Firenzei emlék, ugyanis akkor pont Firenzében sétálgatott. Juri Basmet adja elő hegedűn, Natalia Gutman Gordonkán és a Borodin vonós négyes. Ez utóbbiról a múltkor áradoztunk, hogy a világ egyik legcsodálatosabb hangjú vonós négyese. De most, hogy emlegettem Firenzét, meg még Luigi Rossi kapcsán is emlegettem Firenzét, kénytelen vagyok egy Vöre Sándor verset felolvasni. Dzsebel Etióp költő verse a fehér emberekről. Jártam én Rómát és Venéciát, láttam New Yorkot, Philadelphiát, Oxfordban, Párizsban tanultam én, és éltem hollandok puha kenyerén. Olyan fehér, mint ő náluk a dér, tudom már, az a világ mit sem ér. Ott az kell csak, mi mindig új, csodás, ott egy az úr, az örök változás. Markukban mennykő és a négy elem, mellükben örök folytott félelem, zsebükben papír, arany és ezüst, a szobájukban sűrű, szürke füst. Ő náluk minden csak gép, meg ideg, villanyok fénye merev és hideg, s a lelkük, mint a vén disznó bele, csupa fehér féreggel van tele. És ha már említettük a négy érzéket Vöre Sándor versében, eszünkbe jutott egy 1000 évvel ezelőtt élt Omar Khayyám nevű perzsa költő. Nem csak költő volt, hanem az ő korában elsősorban matematikusként, meg csillagászként ismerték. Ő volt például az, aki a harmadfokú egyenletek megoldását kidolgozta. Sok olyan fiatalt ismerek, aki most jár iskolába, középiskolába, és még az elsőfokú egyenletet se tudja megoldani.
Én sok ilyen nem fiatalt is ismerek.
De nekik van valami mentségük, az idő. Neki egy csodálatos rubáját fogjuk felolvasni. Nagyképűen mindig emlegeted 5 érzékünket, a 4 elemet, s a 7 bolygót, holott azt sem tudod, honnét jöttél, ki vagy, mi lesz veled. A Omar Khayyámról órákat tudnánk beszélni, de most csak nagyon röviden azt mondanám el, hogy az iszlám meglehetős akkori toleranciájára val, hogy megtűrték ettől a híresen okos embertől azt, hogy deklaráltan ateista volt, aki veszi a fáradtságot és elolvassa a rubáit, amik szám szerint nem olyan sokak, mint amennyit mondjuk bizonyos forrásokban fel lehet lelni, akkor rájön arra, hogy ez egy nagyon modern ember volt, aki azt a vallásos dogmatikát, mert persze az iszlámra abban az időben is jellemző volt, messze elutasította, és nagyon felvilágosult. Azt kell mondjam, hogy egy reneszánsz ember volt. Azért említettem én, hogy nagy számú rubáját lehet fellelni forrásokban, ugyanis az ő 4 soros formáját sokan átvették, és igyekeztek az ő hírneve mögé bújni, és így szaporították úgy ezt a műfajt, hogy nehéz eldönteni, hogy melyik az igazi Omar Khayyám féle rubái. Azt minden esetre muszáj hozzátennem, hogy Faludi György, aki fordította ezt magyarra, ő is meglehetősen szabadon fordította. Tehát, hogyha valaki mondjuk Szabó Lőrincről olvassa a magyar fordításban, az talán egészen más verset kap ennek a rubáinak a helyébe. Folytassuk, tehát Csajkovszki a Firenzei emlék című szextetjének a 2. Adagio cantabile con motto tételével.
Thank you.
Csajkovszkit hallgattuk, és maradunk az oroszoknál, hiszen Rachmaninovval folytatjuk.
Igen, két csodálatos prelüdjét fogjuk hallani. Az igazság, hogy ez a cis-moll prelüd, ez az opusz 3-as, numero 2-es, de akkora erő, olyan apokaliptikus fenség lakozik, hogy én nekem mindig futkosik a hátamon a hideg, mikor meghallom, valami elképesztő, hogy milyen erős egy zene. A második az már sokkal derűsebb, kifejezetten derűs, olyan, mint egy májusi rét, én úgy képzelem el a második prelüdöt, amit hallani fogunk, a G-durt. A előadó pedig John Ogden, akit én különösen szeretek, szívem egyik csücske, és én őt tartom a legjobb Rachmaninov zongora előadónak. Hallgassuk tehát Rachmaninov két prelüdjét. Thank you.
Rachmaninov prelüdjeivel értünk el mai műsorunk utolsó blokkjáig. Mivel búcsúzunk, Attila?
Két könnyedebb muzsikát fogunk hallani. Az első az egy New York-i olasz akkordeonos Dominique Cortese előadásában fogjuk hallani egy csodálatos filmzenéjét, a La Strada című Fellini filmnek az egyik zenetételét, amit Nino Rota szerzett eredetileg. Hát erről a Fellini filmről megint csak nagyon sokat lehetne beszélni. Az is választottam ezt a zenét, mert ha emlékszünk Anthony Quinnre, aki feledhetetlenül adta elő Campanót, a vándor erőművészt, a végén elárvul, egyedül marad, és elgondoltam, hogy manapság ugye ezek a közéleti szereplők egyre nagyobb izmokat, muszklikat villantanak elő a trikójuk alól, az ember már se tudja, hogy melyiket kövesse tengeren innen, tengeren túl, melyik erős embert. Hát az erős emberek végül úgy járnak, mint Campano. Érdemes ezt a filmet megnéznie mindenkinek, aki nem látta, aki pedig látta, annak viszont néznie. Tehát Dominique Cortese-t fogjuk hallani, és a bandáját. Egy 1961-es lemezükről szól a La Strada zenéje, majd utána a Beirut nevű amerikai együttestől fogjuk hallani egy számukat, a Sunday Smile, egy vasárnapi mosoly. A Beirut elnevezést, ezt azért választották zenészek, mert ugyanis Beirut volt a Levant, a Közel-Kelet egyik, hanem a legkozmopolitább és legszabadabb városa egészen az 1975-ös évig, amikor is ott kitört a polgárháború, és azóta tulajdonképpen békesség nincsen azon a tájékon. Emlékezzünk a régi Libanonra, régi Beirutra, ezen a zenedarabon keresztül. Dominique Cortese és a Beirut együttes.
Velük búcsúzunk tehát, ma estére további kellemes zenehallgatást kívánunk önöknek, a jövő héten ismét várjuk önöket a hangtörténetekbe, a viszonthallásra.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.
Church.